Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Gedő Ágnes
és Vértesajai László.
Vasárnapi adásunk témája.
Stúdióbeszélgetés Tamás József gyulafehérvári segédpüspökkel a felcséki székely kórusok római zarándoklatáról.
A maga nemében páratlan eseményre került sor október 8-án magyarok nagyasszonya ünnepén. Mintegy 10 felcséki plébánia összevont 400 fős kórus csoportja zarándokolt Rómába, ahol a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál tartott ünnepi magyar nyelvű szentmisén együtt énekeltek Isten dicsőségére, és a Magna Domina Hungarorum a magyarok nagyasszonya tiszteletére, akinek nevét viseli a bazilika altemplomának magyar kápolnája. A zarándokútra elkísérte a felcséki énekeseket Tamás József gyulafehérvári segédpüspök, akivel a Vatikáni Rádió stúdiójában beszélgetést folytattunk 50 éves papi és 21 éves püspöki szolgálatáról, továbbá a csíksomjói szűzanya szerepéről, melyet az ő életében és az erdélyi katolikusok életében betölt.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Tamás József atyát, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspökét, aki elkíséri azt a nagy erdélyi zarándok csoportot, amely a szerdai kialkotáson találkozik a Szent Atyával. Püspök atya, 50 évvel ezelőtt szenteltek téged pappá, 21 évvel ezelőtt pedig püspökké. Mi volt a megtartó erőd ebben a fél évszázadban, 50 esztendőben?
Szeretettel köszöntöm én is a Vatikáni Rádió hallgatóit. Örvendek, hogy újra itt lehetek Rómába, egy jelentős esemény alkalmával. Remélem, hogy a holnapi nap szép lesz ami számunkra, amikor a pápai audiencián az Erdélyből érkezett felcséki kórusok jelenlétében történik, és Szent Atyának énekelhetnek. Én április 21-én lettem fölszentelve 50 évvel ezelőtt, meg is ünnepeltem az aranymisémet, hálát adva a Jóistennek azért a nagy kegyelemért, hogy meghívott engem a papságra, és hát még arra is, hogy püspökként is szolgáljam a főegyházmegyénket. Számomra a megtartó erőt abban a légkörben találom meg, amelyben családi otthonban is fölnőttem, hiszen szüleim nagyon vallásos emberek voltak, a közös imádság sohasem maradt el, és a gyakori szentmisén való részvétel is, hiszen nem csak vasárnaponként, de közé laktunk a templomhoz hétköznaponként is, nagyon sokszor minisztráltam, és éppen ezért számomra soha nem volt kérdés és probléma az, hogy legyek pap, vagy ne legyek pap. Valahogy szoktam idézni az Úr Jézusnak azt a példabeszédét, hogy kétféle kincskereső van, az egyik úgy talál rá a kincsre, és mindent megtesz azért, hogy megszerezze, a másik az a kereskedő, aki értékes gyöngyököt ugye, keresi és vásárol meg, az meg tudatosan keresi az igaz gyöngyöket. Hát én mindig az első csoporthoz próbáltam magamat beilleszteni, hiszen én úgy találtam rá a kincsre, a hivatásomra, hogy az soha, de soha meg nem kérdőjelőzött az én számomra. Tehát nem volt soha törés ilyen szempontból benne. És én úgy érzem, hogy az az imádságos lelkület, amit örököltem szüleimtől, és továbbra is itt megkívánt ez a hivatás is, és tudatosan és szándékosan is az imádságos lelkületet ápoltam önmagamban. Ez óriási erő volt megküzdeni úgy a kísértésekkel szemben, úgy az életnek a különféle problémáival és nehézségeivel szemben.
Kik voltak a példaképei püspök atyának?
Hála jó Istennek olyan papjaink voltak a egyházközségünkben, akikre az ember feltekinthetett. Volt egy idős papbácsink, Barabás Mártonnak hívták, nagyon jó hitoktató volt. Olyan jól meg tudta magyarázni és értetni velünk, és elmagyarázni különösen a bibliai történeteket, azokat jóformán meg is játszodva, de voltak aztán, mert ugye neki voltak káplányai egy ideig, amíg aztán a két egyházközség szét nem vállott, a fiatal káplánok is, azok nagyon lelkesek voltak, nagyon sokat foglalkoztak a fiatalokkal, gyerekekkel, és együtt voltak.
Márton püspök urat ismerte személyesen?
Én ismertem, hogy nem. Márton püspök úr bérmált 1956-ban, akkor még 6. osztályos gyermek voltam, de aztán, amikor bekerültem Gyulafehérvárra, az úgynevezett kantoriskolába, akkor ő már szobafogságban volt, ugye 10 éven keresztül volt szobafogságban, és ebben az időben már ugye középiskolásként mindig a Székesegyházban nagy ünnepeken ő végezte, mert oda bemehetett, ő végezte a nagy ünnepi liturgiákat, kispap koromban pedig tanárunk is volt. Utóbbi 2 évben, 5-6 éven tanított bennünket, mi jártunk át a püspöki palotába hozzá, mert ő nem jöhetett át a teológiára, úgyhogy ezt is megtapasztaltuk, hogy milyen szigorú tanár volt, nagyon megkövetelte az anyagot. Aztán ő szentelt engem pappá, és egészen a haláláig, 1980-ig, hát püspököm volt, ő hívott be engem a gyulafehérvári papnevelő intézetbe, hogy a kispapoknak a lelki vezetője legyen. Az a különleges kegyelem ért engem, hogy a Ravatalánál, ugye 3 este virasztást tartottunk, és a Ravatalánál nem csak megszerveztem a liturgiát, hanem még beszéltem is ezen a liturgián őt méltatva.
Csíksomlyó többek között azért fontos püspök atya az életedben, mert ott szenteltek püspökké. Mi a csíksomlyói hizonya szerepe így a te életedben, a te püspöki szolgálatodban, és egyáltalán az egész székely katolikus kereszténység életében?
Nem csak az a tény, hogy engem Csíksomlyón szenteltek püspökké, hanem az a tény, hogy Csíksomlyó közelében születtem, és Csíksomlyó közelében nőttem fel, hiszen Madifalván születtem, ami jó 10 kilométerre van Csíksomlyótól, és gyermekként aztán Madifalváról elköltöztünk Csíkszentsimonba, de az is egy olyan 15 kilométerre van Csíksomlyótól. Éppen ezért gyermekkoromtól kezdve már nagyon sokat jártunk Csíksomlyóra, habár iskolás korunkban ugye a pünkösdi búcsúra nem lehetett menni a elmúlt rendszerbe, mert ugye tanítás volt szombati nap is még abban az időben, és gyermekeknek nem volt szabad hiányozni, de az őszi Mária búcsú, ami a vakációra esett, azon mindig ott voltunk, mentünk, és így a csíksomlyói szűzanya tisztelete és szeretete bele ívódott a mi és az én lelkemben is. És sokat gondolkoztam azon, hogy ha a ferences rendet nem számolták volna fel, mert ugye abban az időben csak egyetlen egy ferences atya volt a csíksomlyói kegytemplomba, hogy én is nem ferences lettem volna és lennék mámadát, akkor az élet úgy hozta, hogy Fehérvárra mentünk az egyetlen katolikus középiskolába, onnan a teológiára, és amikor a 89-es fordulat jött, akkor már ahhoz túl öreg voltam, hogy elmenjek én is a ferences rendbe ferencesnek lenni. De ez bennem így élt, hogy valószínű, hogy direkt azért, hogy a csíksomlyói szűzanya közelébe, ugye ferences szerzetesként szolgáljam őt. Az egyházmegyénk számára pedig Csíksomlyó az mindig a lelki központot jelentette, és sajnos akkor, amikor a kommunista időben megtiltották a csíksomlyói búcsúnak a tartását, idegen papot se lehetett hívni, még szónoknak sem, tehát csak a kegytemplomba bent lehetett a szentmisét végezni, de előtte is, tehát 49 előtt, és aztán utána még inkább, és most már annyira csíksomlyó köztudomásúvá vált az egész magyarság számára, hogy mondhatom azt, hogy olyan zarándok hely lett, ahová a világ minden részében élő magyarok pünkösdi búcsún megfordulnak, s ez még jobban ösztönöz bennünket arra, hogy a csíksomlyói szűzanyához ragaszkodjunk, az ő tisztelete éljen bennünk.
Azt is lehetne mondani, hogy a legtöbb magyart, a legmagyarabb tiszta jószívvel a somlyói szűzanya hívja egybe. És ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy bár vannak Mária kegyhelyek Európában, amelyek éves szinten több látogatót vonzanak, mint a csíksomlyói kegyhely, de így egy ünnep alkalmával ennyi embert, pápai jelenlét nélkül, csak az szűzanya ott léte, Csíksomlyó ad.
Ez így van, hála jó Istennek, de most megteszünk mindent azért, hogy 10 évvel ezelőtt indult el az első szombati szűzanya köszöntő. Nagyon-nagyon sokan jönnek autóbuszokkal. Most a legutóbbit, az októberi Mária köszöntőt 10 éves évforduló alkalmával én végeztem, én miséztem, prédikáltam, és örömmel állapítom meg, hogy egyre-egyre több, úgyhogy már két templom se képes befogadni, úgyhogy kint is rengetegen. És még Magyarországról is jövögetnek erre az alkalomra, úgyhogy nem csak egy ünnepre fog, úgy veszem észre, korlátozódni a csíksomlyói zarándoklat, hanem lesz annak ilyen további élése, illetve hát gyakrabban való ünneplése.
Én azt látom mindjárt Rómából is különösképpen, hogy a katolikus egyházunk a fiatalok körében is az utóbbi pár évben, legalább egy évtizede, egyre máriásabb lesz. És most nem csak azokra gondolok, akik különösképpen szeretik a szűzanyát és elmennek oda, hanem ez a lelkiség a fiatalok körében, a papok körében különösképpen is nagyon-nagyon-nagyon jelen van, erős tényező, ami sokkal több, mint egy felszín, hanem valahol mély gyökér is.
Én úgy gondolom, hogy II. Szent János Pál pápának ebben nagy érdeme volt, ugye nagyon nagy Mária tisztelő volt, és hát beszédeiben is, körleveleiben is mindig azok a szűzanyahoz való imádsággal fejeződtek be, és valahogy úgy érzem, hogy ezzel nagyon sokat a mai világ számára, hiszen a II. Vatikáni zsinat után az tapasztalható volt, hogy a szűzanya tisztelete háttérbe kezdett volt szorulni, és úgy elhallgatták a szűzanyát. De én így látom, hogy ez a szent életi szent atya újra elővette, és ennek következménye, de ezt tapasztaljuk mi is otthon, hogy ha másképp nem is, de akármikor megy az ember Csíksomlyóra, én is gyakran kiszoktam bemenni a kegytemplomba, állandóan emberekkel találkozunk, és látogatják nagyon.
Püspök atya, ez a mostani erdélyi, székelyföldi zarándoklat mennyiben egy küldöttség jellegű, mennyiben képviseli az otthoniakat, hiszen még egy püspök is elkísérte őket.
Igen, hát ez így történt, hála Istennek. Nekem különlegesebb szándékom most nem volt jönni, mert egy hónap múlva jövünk az Ad Liminára, és akkor itt kell több időt töltenünk, és most is megint egy hetet nem tudtam kiszakítani magamnak, viszont megtettem ezt, hogy repülővel kijöttem, s hónap repülővel visszamegyek erre a kihallgatásra, hogy legalább ezzel én is ennek a zarándoklatnak a súlyát emeljem, és én nagyon örvendek annak, hogy utóbbi időben a mi vidékünkről is nagyon sokan zarándokolnak Medjugorjéba, oda szinte folyamatosan vannak zarándoklatok. Nagyon szép ez a csensztóvai vonatos zarándoklat. Annak is már 7. éve egyik lelkivezetője vagyok. Közel 1000 ember utazik ezen a vonaton, és nagyon szép lelki műsorok vannak a vonaton is, és ezeken a csensztóvába is, ugye a kegyhelyen. És másfelé is nagyon-nagyon Szentföldre is most már elég sok ember elmegy. Úgyhogy úgy érzem, hogy az, amiről sokszor beszéltek, hogy a hitetlenség, ennek most a reakciója éppen ez, hogy az emberek megmozdulnak, igen, zarándokolnak, hitvallást tesznek ezzel, mert érzik azt, hogy Isten nélkül az én nem lehet.
Ha befejezésül valamit egészen röviden üzenni kellene, valami erősítőt a kedves rádió hallgatóknak, mi lenne az?
Azt szeretném mondani, hogy itt valamikor ásatások alkalmával Rómában megtaláltak egy követ, amelyre ez a mondat volt, vagy van írva, amit akár előről, akár hátulról olvasunk, ugyanazt mondja. Roma sumus amor. Róma a legnagyobb szerelmem vagy szeretetem. Hát egy keresztény embernek, pláne katolikus embernek Róma ez kell, hogy legyen, hiszen itt dobog az egyház szíve, itt van kereszténységünknek központja, és akárhogy is van, mert vannak emberekből áll az egyház is, és vannak ilyen-olyan problémák, ezek ellenére is nekünk Rómához hűségeseknek kell lennünk és maradnunk. Vagy kis Szent Terész is idézve ugye nemrég ünnepeltük őt, a nagyon szép mondása, hogy az egyháznak, az én anyámnak szívében én a szeretet leszek, hát legyünk mindannyian a szeretet egyházunk szívében.
Püspök atya, hálásan köszönöm a beszélgetést, az 50 éves papi 21 éves püspöki tanúságtételt, Isten áltását kérem a további szolgálatodra.
Köszönöm szépen.
Tamás József gyulafehérvári segédpüspökkel Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Búcsúznak a mai adás szerkesztői
Kedő Ágnes
és Vértesaljai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. A lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.